Történelmi adatok. Sárp ismét elvette valaki más dicsőségét. Valóban egy portugál borbély evezett át a Douron, és hívta fel Waters alezredes figyelmét a folyó északi partján megfeneklett három bárkára, ám ezt önszántából tette. Ez idő tájt nem voltak brit csapatok a folyó északi partján, a pap nevelde védelmében pedig a 95. ezred egyetlen lövésze sem vett részt. A franciák azt hitték, elpusztították, vagy megszerezték a folyó összes csónakját, de a bárkák elkerülték a figyelmüket, és kezdetét vehette a vörös kabátosok fáradtságos átkelése a pap neveldéhez, ami érthetetlen módon őrizetlenül maradt. Az élen haladó francia fegyveres csapatot elpusztító shrapnel gránát története a History of the Peninsular War második részéből származik. Az összecsapásban Sir Edward Paget tábornok megsebesült. Elveszítette a karját, és visszatért Angliába, hogy felgyógyuljon, aztán az első hadosztály tábornokaként visszatért az ibériai félszigetre, ám a bal szerencséje folytatódott, és elfogták a franciák. A pap neveldénél lezajlott összecsapásban 77 brit katona halt meg, vagy sebesült meg, míg a franciák vesztesége ennek legalább 3-4-szerese volt. A franciák nem pusztították el Barca da Vintas kompját sem, amit a támadás reggelén ismét vízre bocsátottak, és ő felsége német légiójának két gyalogos zászlóalját, valamint a 14. könnyű dragonyos ezredet szállították át rajta a folyón. Komoly gondokat okozhattak volna az Oportóból menekülő franciáknak, ám az anakulatok parancsnoka George Murray tábornok ehelyett inkább észak felé menetelt az amarantei úthoz, és tétlenül nézte, hogy az ellenség elvonul. A nap folyamán, valamivel később, Charles Stuart tábornok nagyszerű rohamra vezette a 14. könnyű dragonyos ezredet, ami megtörte a francia utóvédet, de Murray továbbra is megtagadta, hogy gyalogosait előre küldje. Így aztán a támadás túl későn történt, és túlságosan kis jelentőséggel bírt. Lehet, hogy rossz színben tüntetem fel Saul Marshallt azzal, hogy azt sugalltam, éppen a szakácsával beszélgetett, miközben a britek átkeltek a folyón, de valóban csak nem délelőtt 11-ig szokott aludni, és bármit is főzött neki a szakács ebédre, azt csak ugyan Sir Arthur Wellesley ette meg. A pap nevelde még ma is áll, habár már elnyelte Oportó külvárosa, ám az 1809. május 12-i védelemnek dísztábla állít emléket. Egy másik dísztábla is áll a rakparton, Eiffel a folyón átívelő nagyszerű hídjának közelében, megemlékezve a március 29-i borzalomról, amikor a portugál menekülők tömege zsúfolódott össze a leszakadt pontonhídon. A vízbe fulltak halálára két magyarázat is van. Az egyik szerint a visszavonuló portugál katonák felemelték a csapóhidat, hogy a franciák ne használhassák a pontonhidat, míg a második, amivel magam is jobban szimpatizálok, hogy a középső híd tagok a menekülők puszta tömegétől és a folyó sodrásának erejétől leszakadtak. Akármi legyen is az igazság, az eredmény az lett, hogy borzalmas módon több száz embert taszítottak a Douróba a híd leszakadt végéről. Legtöbbjük civil volt. Oportó elfoglalásával Saul Marshall meghódította Észak-Portugáliát, s miközben erőit összegyűjtve a Lisszabon felé tartó menetelésre készült, valóban eljátszott a gondolattal, hogy királynak kiáltja ki önmagát. Nem egyszer vitatta meg a kérdést vezérkari tisztjeivel, próbált támogatókat szerezni a portugálok között, s kétség kívül pártfogolta a Diadoro Portót, a város francia megszállása idején alapított újságot, melyet egy pap szerkesztett, aki támogatta ezt az elképesztő ötletet. Nehéz kitalálni, mit szólt volna Napóleon egy ilyen önkényes előléptetéshez, és alig hanem leginkább az a kilátás győzte meg Soult, hogy tegyen le az elképzelésről, hogy tette, kiváltotta volna a császár nem tetszését. De az ötlet valóban felvetődött, ezért is kapta Soul a Miklós király gúnynevet, s az elképzelés majdnem lázadást váltott ki, amit Donatieu ezredes és Lafitte ezredes, valamint még néhány ismeretlen tiszt vezetett volna. Argenton kapitány kétszer is járt a frontvonal mögött, ahogy a britekkel tárgyaljon. Argenton azt akarta, hogy a britek használják ki befolyásukat és beszéljék rá a portugálokat arra, hová torítsák Szólt, hogy királlyá kiáltassa ki magát, mert ha megteszi, kitör a lázadás, Donatio és társai pedig visszavezetik a sereget Franciaországba. A briteket arra kérték, azzal bátorítsák ezt a képtelenséget, hogy lezárják a kelet felé, Spanyolországba vezető utakat, ám az északi utakat ne fenyegessék. Mikor Sir Arthur Wellesley megérkezett Lisszabonba, hogy átvegye a parancsnokságot Craddocktól, találkozott Argentonnal, és azonnal vissza is utasította a tervet. Argenton visszatért Szólhoz, majd elárulták és letartóztatták, de megígérték neki, hogy életben hagyják, ha felfed mindent, amit tud. A vallomásában szerepelt az a tény is, miszerint a brit hadsereg távolról sem a Portugáliából való visszavonulásra készül, hanem az észak felé indított támadásra. A figyelmeztetés lehetőséget adott Szólnak, hogy visszavonja a Douro-tól délre állomásozó erőit, melyeket máskülönben csapdába ejtett volna Wellesley ambíciózus átkaroló hadművelete. Argenton pályafutása ezzel még nem ért véget. Sikerült megszöknie fogva a tartóitól, és elérte a brit hadsereget, majd biztosították számára, hogy biztonságban eljusson Angliába. Valami oknál fogva úgy döntött, visszatér Franciaországba, ahol ismét elfogták, és ezúttal agyonlőtték. Ugyanakkor a sötét összeesküvések mellett azt a törekvést is meg kell említeni, amit Christopher Napóleonnak tulajdonít, egy európai rendszer, európai törvénykezés és igazságszolgáltatás, egyetlen nemzet Európában az európaiak nemzete. Ezek valóban Bonaparte szavai. A Sharp pusztításának története hidakkal kezdődik és fejeződik be. Mindkét történet igaz arról, hogy Dulon, a 31. léger őrnagya elfoglalta a Ponte Novát és a Saltadort. Dulon meglehetősen Sharp-szerű személyiség volt, aki a bátorságával rendkívüli hírnévre tett szert. A Saltadornál megsebesült, én pedig képtelen voltam kideríteni a további sorsát. Szinte fél kézzel megmentette Szól hadseregét, ezért hosszú életet és könnyű halált érdemel, és egészen biztosan nem érdemli meg a vesztes szerepét egy kitalált történetben, Villa Real de Zedes fiktív falujánál. Hegman céllövő képessége a 700 lépésről leadott lövéssel egy kissé túl szép ahhoz, hogy el lehessen hinni, de mégis valós eseményen alapul, ami az előző évben történt, Sir John Moore Korunyába való visszavonulása során. Tom Plunkett, akit Christopher Hibbert Korunya című könyvében fegyelmezhetetlenül közönséges lövésznek nevez, leadott egy csodálatos lövést, amivel nagyjából 700 yardról megölte a francia Colbert tábornokot. A lövés jogosan vált híressé a lövészek közt. Egy nemrég megjelent kiadványban olvastam arról, miszerint a Baker puska legnagyobb lőtávolsága csak 300 yard. Ez a tény bizonyára meglepné a zöldkabátosokat, akik e távolságot csak közepesnek hitték. Szólmarsal továbbra is csak mint Dalmácia hercege kénytelen volt visszavonulni, miután Wellesley átkelt a Douron. A visszavonulás története szerepel a regényben. A franciáknak csapdába kellett volna esniük, és meg kellett volna adniuk magukat, de ennyi idő távlatából könnyű kritizálni az akkor történteket. Ha a portugálok vagy a britek egy kicsit gyorsabban menetelnek, illetve ha az Ordenanca megsemmisíti a Ponte Novát vagy a Saltadort, akkor Szól serege elpusztult volna, ám egy kis szerencse és Dulon őrnagy egyedülálló bátorsága megmentette a franciákat. Az időjárás kétség kívül nagyban közrejátszott a megmenekülésükben. Május elejéhez képest szokatlanul hideg és esős idő volt, ami lelassította az üldözést, és ahogy azt Sir Arthur Wellesley is megjegyezte a miniszterelnöknek írott jelentésében, egy hadsereg, ami hátrahagyja az összes ágyúját, járművét és sebesültjét jóval gyorsabban halad, mint egy olyan, amelyet lelassít a nehéz felszerelés, mindazonáltal a franciák mégis elmenekülhettek, s az Oportónál aratott fényes győzelem után ezt a lehetőséget valóban nem lett volna szabad elszalasztani. Oportó mára olyan nagyra nőtt, hogy körül fogja a papneveldét, így nehéz olyannak látni a területet, mint amilyen akkor volt, amikor a buffok átkeltek a folyón. De ha valaki meg szeretné nézni a papneveldét, azt a folyóra néző kis térnél a Largo do Padre Baltazar Gardesen találja. A harctérhez való legjobb útmutatást, ahogy Sir Arthur Wellesley Portugáliában és Spanyolországban vívott összes többi csatájához is, Julian Paget Wellington's Peninsular War című Leo Cooper gondozásában megjelent könyve adja. A könyv elvezeti az olvasót a folyón túlra is, a de Serra do Pilar kolostorhoz, ahol a csata emlékműve áll. Pontosan ott állították fel, ahol Wellesley elhelyezte az ágyúit, kihasználva a hely nyújtotta előnyöket. A folyó déli partján tett látogatás során érdemes felkeresni a présházakat, melyek közül sok még ma is brit tulajdonban van. Az északi rakpart mentén pompás éttermek sorakoznak, s dísztábla emlékszik meg azokról, akik ott 1809. március 29-én vízbe fulladtak. A Palacio das Carrancas, ahol Saul és Wellesley egyaránt berendezték a főhadiszállásukat, ma a Museo Nacional Sorales dos Reis nevet viseli, és a Rua de Dom Manuel Tún található. A Ponte Nova és a Saltador még ma is léteznek. Habár sajnos már csak a víz alatt, mivel elnyelte őket egy víztározó, ám a helyet a táj vad szépsége miatt még így is érdemes felkeresni. Saul elmenekült, de a Portugália ellen indított támadása 25 ezer fős seregének 6 ezer emberébe került. Ennek felét a visszavonulás során ölték meg, vagy ejtették foglyul. Saul elveszítette a felszerelését, a szállító eszközeit és mind az 54 darab ágyúját is. A hadsereg csak ugyan megtört és súlyos vereséget szenvedett, de a franciák Portugáliával kapcsolatos tervei ezzel még nem értek véget. Egy évvel később visszatérnek, hogy aztán ismét el kelljen űzni őket. Tehát Sharp és Harper ismét menetelni fognak. Vége.